nagyon sok kiadványon, zászlón, molinon látszik a te műved, amire jellemző, hogy egy vonallal rajzolsz meg üzeneteket. Hogy alakult ki nálad ez a stílus?
Most is azt mondhatom el, amit már korábban többször próbáltam erre a kérdésre válaszként előadni, hogy életemnek egy bizonyos szakaszában én egy extrovertált, kifelé forduló, talán magam mutogató jópofa ember voltam, aki sokkal inkább szeretett a társaság középpontjában lenni, mint másokat meghallgatni, elfogadni, és ennek velejárójaként én sokat beszéltem. És bár sikeres voltam így a közösségi életben, és valóban szerettek engem, és szeretteteljes emberként tartottak számon, egy alkalommal, amikor egy ilyen közösségi találkozó után a barátommal eljöttünk a helyszínről, akkor nekem szegezte a következő mondatot, hogy András, te nem vagy őszinte. És kérdeztem, hogy miért mondja ezt, és azt mondja, hogy az az ő megérzése, hogy a lelkem mélyét nem mutatom meg, hanem inkább a felszínen fecserészek. Sajnos rá kellett arra jönnöm, hogy igaza van. Ez a kritika szíven ütött, és tulajdonképpen önmagam előtt meg is alázott, az én saját kevésségem előtt és beképzeltségem előtt. Változtattam a magatartásomon, és attól kezdve egy inkább befelé forduló, másokra figyelő, másokat meghallgató emberré igyekeztem válni. És ahogy elkezdtem ezen a keskeny ösvényen araszolgatni, és őszinte érdeklődéssel fordultam mások felé, ahelyett, hogy a saját történeteimet mondtam volna el, olyan mérhetetlen gazdagság kezdett el felém áradni a többi ember őszinte megnyilatkozásából, hogy rájöttem arra, hogy ez az én meggazdagodásomnak, lelki gazdagodásomnak is az úgy, hogy másokat kezdek el hallgatni. De lehet, hogy nem ez a pontos magyarázat, csak egyszerűen nem tudok most másra gondolni, hogy ahogy a lelkemben történt egyfajta leegyszerűsödés, a beszédem tisztábbá, áttekinthetőbbé, kevesebbé vált, ez a beszédbeli önkifejezés változás átment a vonalbeli önkifejezés változásra is, és a sokvonalú grafikusból kevés vonalú, vagy úgynevezett egyvonalú grafikussá váltam, arra törekedtem, hogy minél kevesebb vonallal, minél többet tudjak kifejezni.
Úgy érzem, hogy szinte minden egyes kis rajz egy kis prédikáció, evangelizáció. Ezt te hogy éled meg? Tényleg inspiráció alatt rajzolsz? Imádságos munkák ezek?
Ezek mindenféleképpen egy Istenre hangolt csendben és meditációban születnek ezek a rajzok. Tehát nem úgy kell elképzelni az én alkotói folyamatomat, hogy na most a mai reggel szeretnék egy dicsőítő figurát rajzolni, és akkor nézzük is meg, hogyan is szokták az emberek Isten dicsőíteni, hogy tartják a kezüket, hogyan hajolnak meg, vagy milyen testhelyzetet vesznek fel, és akkor ennek alapján elkezdek egy dicsőítő rajzot készíteni. Nem, a dolog pont ellenkezőleg történik, nem a külső forma alapján megyek befele, hanem amikor én magam érzem azt, hogy végtelen hálás vagyok Istennek, hogy eltölt a szeretet iránt, a vágyakozás, és ez egy nagyon alapvető szó, a vágyakozás, akkor ez az érzés egyszerűen kifejező eszközt keres magának, és akkor hol versben, hol egy elmélkedésben, hol pedig egy rajzban kristályosodik ki, de alapvető tétel az én művészetemben, ha saját munkámat szabad így nevezni, akkor az az érintettség, az érzelmi érintettség. És valószínűleg azért lehetséges az a csoda, hogy az én papírra vetett rajzaim más embereket szintén inspirálnak és lelkileg motiválnak, mert megérzik belőle az érintettséget. Akár az írásaimban, akár a rajzaimban én nem csupán azt fogalmazom meg pozitív értékként, amit én magam már átéltem, hanem azt is megfogalmazom, amire vágyakozom.
Egy helyen olvastam egy veled készült interjúban ezt a kicsit meghökkentőnek tűnő mondatot, hogy a vallásosságból meg kellett térned. Ma egy elvilágosodott társadalomban, világban élünk, ahol önmagában nagyon sokan értéknek tartják a vallást, a vallásosságot, és te ezt megfejeled azzal, hogy nem elég a vallás, hanem ebből meg kellett térni. Mit értesz ezen?
Nem csak a vallásosságból kellett nekem megtérnem, hanem az általam jónak tartott, és majdhogy nem önmagam jóságát dicsőítő vallásos magatartásból. Ugyanis én nem csupán a vasárnapi kereszténység kívánalmait tartottam be, hanem egy kis közösségben saját magam emberi gyarlóságaitól megcsömörölve azt mondtam egyszer egy alkalommal, hogy nekem most már elegem van abból, hogy a szeretetről mindig csak beszéljünk, a szeretetről mindig csak tanuljunk. Én nekem most már arra van szükségem, hogy ezt a szeretetet, amit Jézus elénk élt, ezt én most már tettekben, én magam, saját magam gyakoroljam. Így ismerkedtem meg egy akkor 19 éves fiatalemberrel, aki mozgássérült volt, tolókocsiban ült, idősek voltak a szülei, és hihetetlen módon szüksége volt segítségre. És 3 éven keresztül foglalkoztam ezzel a Varga Laci nevű fiatalemberrel, akit sokszor én magam emeltem be reggel a tolókocsiba, felöltöztettem, reggeliztettem, aztán elmentem iskolába, iskola után megebédeltettem, elvittem sétálni, este megfürdettem. Ez az a dolog, amivel még megfejeltem úgymond a szokásos, vallásos tevékenységet, és bizonyos értelemben én egy olyan karitatív munkát végeztem, amely alapján engem már-már példaképnek állított a papunk, a többi fiatal elé, hogy nézzétek meg, a Simon Andris az nem csak beszél a kereszténységről, hanem teszi is. Csak volt egy bökkenő, amiből aztán végül is tényleg meg kellett érnem, mert én magamat már-már mások pozitív kritikáit elfogadva és bezsebelve csúcskereszténynek kezdtem érezni, hiszen nem csak, hogy foglalkoztam ezzel a fiatal emberrel, meg jártam templomba, hanem volt már kisközösség is, amit én magam vezettem, és jártam emellett én magam is egy kisközösségbe. És látszólag, bár én mindent Istennek vetettem alá, egy dolgot mégsem adtam át neki, az pedig a szívem volt, az elképzelésem a saját jövőmről. Úgyhogy nekem ebből kellett megtérnem, hogy végre az életem irányítását is merjem odaadni Istennek, a jövőmet is merjem odaadni Istennek, és ne a saját jól felfogott érdekeim és pillanatnyi vágyaim alapján tervezze meg a saját keresztény életemet, mondván Istennek azt, hogy hát nézd csak, ha segíted a saját elképzeléseim szerint való keresztény életemet, akkor beengedlek azon a keskeny sávon, ahol segítséget tudsz nekem adni, de ha te másképp gondolkodsz arról, hogy én hogyan legyek keresztény, akkor légy szíves, hagyjál békén, mert nem szeretném, ha megzavarnál. Hát a megtérés tulajdonképpen ezt jelenti, mikor az ember a múltját is, a jelenét is, a jövőjét is, a testét is, a lelkét is és a szellemét is oda meri adni Istennek. Méghozzá nem csak egyfajta kényszerűségből, hanem egyfajta belső vágyakozásból, hogy Uram, tied akarok lenni.
Hogyha valaki most megkérdezni tőled, be lehetne telefonálni, hogy hát Simon András, adj nekem tanácsot, hogy hogyan tudok akkor én megtérni. Hogy lehet megtérni? Van ennek valamilyen szabálya, sablonja, vagy akit tényleg teljes szívvel, tiszta szívvel keresni az élete értelmi célját, és az élő Istent, akkor mit tudunk neki tanácsolni? Mit tegyen?
Megint előhozom a vágyakozás szót, mert ha valaki már megfogalmazza ezt a szándékát, akkor ezt valószínűleg nem hideg fejjel teszi, hanem egyfajta vágyakozással, egyfajta érzéssel, átszőtt indulattal teszi, hogy szeretnék közelebb kerülni ahhoz az Istenhez, akit nem ismerek. Egyfelől nagyon nagyra értékelem, ha valakiben ez a szándék megszületett, és teljes mértékben együtt tudok érezni azzal, aki azt mondja, hogy de bocsánat, én nem is ismerem az Istent. Nem tudom, hogy van-e, hogy létezik-e. Akkor meg azt szeretném mondani, hogy kedves testvérem, akkor mondjad meg Istennek. Nyugodtan mondd meg neki, hogy Uram, ha azt akarod, hogy ismerjelek, ha azt akarod, hogy közelebb kerüljek hozzád, ha meg akarod ragadni az életemet, ha azt akarod, hogy ismereteim és tapasztalataim legyenek rólad, akkor légy szíves, szóljál hozzám, érintsél meg, mutass nekem valami jelet, hívjál magad felé. És hát nyilvánvaló, ha valaki érdeklődik a kereszténység felé, akkor egészen egyértelmű, hogy keresztény emberek közé kellene menni, tőlük tanácsot kérni, az ő életüket megnézni, és ez már egy nagy vizsga nekünk, úgymond gyakorló keresztényeknek, hogy vagyunk-e mi olyan példaképei a most kereső lelkülettel Isten felé fordulóknak, hogy a mi életünket, a mi kisugárzásunkat, a mi magatartásunkat látva kívánatosnak tartják maguk is, hogy hát ha ilyen boldogok a keresztények, ha ilyen szeretet árad belőlük, akkor én is azt szeretnék lenni. És a másik nyilván, amit talán tanácsként mondanék, hogy ez a kereső ember, vagy te kedves testvérem, akkor vedd a kezedbe a Szentírást, és elsősorban talán az Új Szövetséget olvasd, és nézd meg az általad megismerni vágyott Isten fiát, hogy hogyan viselkedik, hogyan beszélt, hogyan gyógyított, hogyan tanított.
te, aki már évtizedek óta próbálod Istent követni ebben a mai világban, hogy éled meg a napi küzdelmeket, harcokat? Neked soha nem voltak kétségeid az elmúlt években a hited felől? Tehát ez ügyben is olyan jó lenne, ha mint tapasztalt testvér el tudnád mondani a gondolataidat.
Köszönöm ezt a kérdést. Ez valami kegyelmi állapot, hogy nekem a hitemmel kapcsolatban nem voltak kérdéseim. De lehetséges, hogy ez azért van, mert Isten megajándékozott egy olyan fajta istenfüggőséggel, érzelmi istenfüggőséggel, hogy nekem érzelmi alapon van kötődésem Istenhez, nem pedig értelmi és hideg fejjel való kutakodás alapján. És mivel soha nem csalódtam benne, és mindenbe és mindenkor, még életem legnagyobb válságaiban is az ő töretlen kegyelmét és szeretetét éltem meg, ezért nekem a hittel kapcsolatban nem voltak válságaim. Tehát nem vagyok mentes a nehézségektől, nem vagyok 64 foggal a világra mosolygó, tanúságtévő keresztény, aki csak annak alapján ítéli sikeresnek és hívőnek a másik keresztény embert, hogy neki vannak-e nehézségei vagy nincsenek. Éppenséggel most én is válságban vagyok, de ez a válság nem gyengíti a hitemet, hanem még inkább arra sarkal engem, hogy keressem az Istennel való még szorosabb kapcsolatot, hiszen én magam ugyanúgy, ahogy mások is átélem napi nap azt a kísértést, hogy figyelj csak, nem kell annyira komolyan kötődnöd a te szent Istenedhez, egy kicsikét lazíts el, egy kicsikét engedd el a kezét, vagy járd egy picit a magad útját. Ha nem kapsz elég örömet, akkor keresd magadnak örömmorzsákat. Aztán ezekből az örömmorzsákból építsd fel a saját kenyeredet. Nem azt a mindennapi kenyeret, amit az Isten ad neked, hanem azt a mindennapi kenyeret, amit te magad a saját elképzelésed szerint fölépítesz. Én azt hiszem, hogy sem a pápa, sem a legszentebb keresztény ember soha nem lehet teljesen mentes a kísértésektől, és valószínűleg a válságoktól sem, mert hiszen az ember életébe beköszönő válságok nagyon sokszor éppenséggel nem a hite meggyengüléséből adódnak, hanem próbatételként bocsájtatnak ránk. Nekem nagyon fontos, és bár számára nem volt könnyű, de számomra mégis inspiráló példa, hogy Teréz anya állítólag az életének az utolsó tizenvalahány évét teljes lelki sötétségben töltötte, miközben őt élő szentként ünnepelt a világ, és minden joggal, de naplójából kiderült, hogy ő maga távol érezte magát Istentől, és nem látta a fényt az alagút végén. Nyilván, hogy vannak olyan krízisek és olyan válságok, amelyeket a saját szeretetlenségünk okoz, de akár magamnak biztatásul, akár másnak biztatásul azt tudom mondani, hogy ezekben is ott van a lehetőség, hogy amikor az ember eljut a tűrőképességének a határáig, akkor döntenie kell, hogy Isten felé indul-e el, vagy pedig elindul a másik, a könnyebbik irányba, és ez egyfelől önismerethez vezethet, másfelől pedig újabb lehetőséget adhat arra, hogy Isten mellett köteleződjünk el. Mivel Istennel nagyon gyakran éppen a csendben lehet találkozni, a Rejtjelek című kötetemből egy verset ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni. Mikor Isten hív minket. Gyermekem, jár csendembe, szeretetemen elmerengve, keress lelkedben. S meglelsz, mert felelek neked. Emeld fel kezed, s engedd felmelengetnem jeges lelkedet. Ne remegj, merj, szeress, s testedet elengedve ereszkedj kegyelem tengerembe. Nem veszel el, tengercsepp leszel. Egy leszel velem.